Folytassuk a Galata levél tanulmányozását. Ezek az igék, amiket felolvasunk, szervesen ugye nem kapcsolódnak a húsvét ünnepéhez, és azért gondoltam, hogy tovább megyünk, mert kenyértörési alkalman erről beszéltünk, illetve az igében kikerülhetetlen az Úr Jézus Krisztusnak a szerepe, mondani valója, és ilyen értelemben azért van összekötő kapocs. Azt is látni kell, akik talán már hosszabb ideje ezt tanulmányozzuk, hogy már elérkezünk az ötödik részhez, és mintha még mindig ugyanarról lenne szó. Mintha még mindig ugyanaz a probléma foglalkoztatja Pál apostolt, mert olyan nagy nehézséget lát, hogy a keresztény hitet megtámadták testvérek, vagy testvéreknek mondott zsidó keresztjének, és megpróbálták őket visszaterelni a mózesi törvényekhez. És amikor ezeket olvasok, akkor már kicsit azt szoktuk magunkból gondolni, hogy talán ez már sok. Talán ez már nem kellene erről ennyit beszélni, főleg akkor, ha azt gondoljuk, hogy a mai kor emberének ez már nem, talán nem ilyen nagy probléma. De újra és újra csak előre szeretném betíteni, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy valami nem érinti, akkor mindig az jut eszembe, amit valaki egyszer mondott, hogy ha valakire mutogatsz, azt nézd meg, hogy hány ujjal mutatsz rá, és hányjal magadra. És kiderül, hogy magadra hárommal. Tehát óvatosan. Óvatosan, és újra megtalálom magamban mindazokat a dolgokat, nem a Mózes törvényhez való visszacsatlakozást, hanem hogy én tegyek valamit az Isten tetszésére. Netán én tegyek valami olyasmit, ami jó, ami külön, mint a másik, és sorolhatnám. Hallgassuk így akkor ezeket az igéket. A Galata 5. fejezet első 15 versét olvasnám a református fordításból. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Imé, én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Aki törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a szellem által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki elhív titeket, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy el ne emészszétek egymást. Ennek a kis résznek azt a összefoglaló címet vagy summás megjegyzést tenném, hogy a törvényhez való visszafordulás veszélyei és a krisztusi szabadsággal való élés. Ezt a kettőt kell egymással szembeállítani, és ezt teszi Pál apostol, és ebben szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az első gondolat felhívja a gyülekezet figyelmét arra, hogy ugye Krisztus szabadságra hívott el. Nem előírásoknak kell megfelelnünk, belülről, szívből kívánja vezérelni Isten az hívőket. Ezt már több száz évvel az Úr Jézus Krisztus megjelenése előtt megírta Ezékiel prófétának a könyve, Ezékiel proféta a 36. rész 26. versében, hogy azt mondja Isten, hogy új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és a hússzívet, és hússzívet adok nektek. Ez úgy tűnik, hogy nem döntés kérdése, hogy Isten szerint való módon akarunk-e élni, hanem a döntés az Ószövetségben arról szólt, hogy követed-e Isten útját, és annak megfelelően áldás vagy átok kíséri az életedet, az új szövetségben pedig új teremtés. Tehát egy egész, nem is lehet a kettőt összehasonlítani, nem arról van szó, hogy Isten egy kicsit felturbozza a mi viselkedésünket, itt-ott egy kicsit helyreigazítja, pályára állítja, és akkor csináljuk, hanem azt mondja, hogy a szíveteket fogom kicserélni. Tehát úgy tűnik, hogy valami egész más dolog történik, és a legnagyobb dolog az, amit aztán az Úr Jézus is mondott, és már itt elhangzik, hogy maga Isten költözik az egyénbe, az egyes ember szívébe, aki ezt engedi. És akkor ebben a szabadságban való elkötelezettségben meg kell állni minden hívő embernek, azt mondja Pál apostol, hogy ebben álljatok meg szilárdan, mert most meg vagytok támadva. Mert úgy gondoljátok, hogy ha a törvényt megtartjátok, akkor és az Úr Jézust elfogadjátok, az ő hívását, ez a kettő együtt, ez a tuti. Ez a biztos. És arról akarja meggyőzni az Úr, hogy ez a kevesebb, ez több. A több pedig nem, hogy kevés, hanem elégtelen. Tehát ez a nehéz benne, hogy úgy tűnik, hogy többet akarnak, meg buzgóbbak, és ezt is meg akarják tartani, meg azt is, és akkor talán így tökéletes lesz Isten előtt a megállásom, és kiderül, hogy ez nem több, hanem kevesebb. Azt mondja Pál apostol, hogy nem szabad újra a törvény szolgaságába merülni, és azt mondja, hogy ennél sokkal súlyosabbat mond, ez a második gondolat, ha a gyülekezetben az üdvösséghez hozzátartozik a körülmetékedés, akkor Krisztus semmit nem használ számukra. Tehát magyarul azt akarja ezzel kifejezni, hogy az egyik törli a másikat. Tehát nem úgy van, hogy akkor mind a kettő él, hanem vagy egyik, vagy a másik él. És abban a pillanatban, a törvény belép az ember életében, mint üdvösségszerzés, abban a pillanatban a kegyelem ilyen szempontból megsemmisül. Valaki azt mondta, Krisztushoz hozzátenni annyit jelent, mint elvenni Krisztusból. Tehát hozzátenni annyit jelent, hogy elveszek belőle. Aztán újra elmagyarázza a törvény betartásával járó kötelezettséget, magyarul azt mondja, hogy aki körülmetélkedik, akkor annak minden törvényt be kell tartania. És a következményekkel kapcsolatban keményen fogalmaz Pál apostol. Két dolgot mond, abban a pillanatban, hogy mi meg akarunk igazulni a törvény által, akkor azt mondja, elszakadtatok Krisztustól. Ez nem az a kérdés, hogy én szívben ezt eldöntöm vagy nem, hanem ez a cselekedetem és hozzáállásom egyértelműen ezt hozza magával. Elszakadtatok a Krisztustól és a kegyelemből kiestetek. Tehát magyarul abból, hogy ingyen kegyelemből van a mi megtartatásunk. Azt írtam fel, hogy ebben az igében azt mondja, hogy vagy-vagy, és nem is-is. És ezt jó nekünk is, hívő embereknek végig gondolni. Aztán egy konkordancia írja, ami nagyon megfogta a szívemet, és nem akartam átfogalmazni, hanem inkább kimásoltam, és azt szeretném felolvasni, mert nagyon egyetértek vele, hogy az Úr Jézus nem csak tökéletes, hanem kizárólagos is. Ugye ezt szokták a kereszténység szemére vetni, hogy hát milyen az a tanítás, amely azt mondja, hogy Istenhez csak egy út van. Hát annyiféle úton lehet oda eljutni. És a kereszténység azt mondja, az Úr Jézus Krisztus szavával, hogy senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Tehát amikor az Úr Jézus maga a tökéletes, a bűn nélkül álló ember, azért azt is kell látnunk, hogy ő kizárólagosságukat is megjelenít az ő életével és tanításával. Valamint az, hogy a megváltás teljes egészében a megváltó, mármint az Úr Jézus befejezett munkájától függ, nem a mi emberi gyarló erőfeszítéseitől. Tehát, hogy az üdvösségünknek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit teszünk az Úrért. Ugye van az a nagyon szép történet a Henhuti gyülekezet alapítójától, aki Cincendorfnak a története, hogy ő egy vallásos evangélikus családban nőtt föl, és ugye egyszer elment egy képtárba, vagy egy képet megnézett, ahol a gólgotai kereszten függő Úr Jézusnak a képét látta, és az volt aláírva, én tettem, érted ezt, te értem, mit teszel. És akkor megértette, hogy ez azt jelenti, hogy oda kell menni az Úr Jézushoz. De a tettek nem az üdvösségét képviselték, hogy ő valami jót tett az Úrért, hanem az volt az egyetlen jó, hogy elfogadta az Úr Jézus Krisztusnak a váltsághalálát. Aztán a 6. vers egy gyakorlati következtetést von le Pál apostol, mert ugye egyik oldalról azt írja, hogy nem számít, aki körülmetélkedik, de az se, aki körülmetéletlen. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy Isten előtt bármelyik is számítana, hanem azt mondja, hogy Isten előtt csak egy dolog számít, csak a szeretet által munkálkodó hit. És ezt a kettőt ráadásul el se szabad választani. Tehát nem csak hit, vagy csak hit, vagy csak szeretet, hanem szeretet által munkálkodó hit. És úgy gondolom, hogy a hitünknek és hitvallásunknak alapvető eleme a keresztény mi voltunknak, mégis ez Isten szerint csak szeretetben valósulhat meg. És úgy gondolom, hogy a hitvallásunkban tudunk olyan erősek lenni, hogy kizárunk embereket, testvéreket és sokszor a szeretetet is magunkból, mert nekünk van igazunk, és az csak úgy igaz, és úgy kell érteni a Bibliát, ahogy én értem. És ettől akar Isten megszabadítani bennünket. A kérdés itt az, hogy bármilyen hitigazságot hogyan képviselek, milyen szellemiséggel és milyen lélekkel. Nyilvánvalóan fontos az, hogy helyes Isten igazságot képviseljünk, ismerjük Istennek az igéjét, legyen bennünk azért egyfajta szent bizonytalanság, hogy jól mondom-e és jól értelmezek-e valamit, de ezen felül kell lépnie annak, hogy milyen lelkület van bennem, amikor ez ütköznek az én látásaim másokéval, gyülekezet látásával, és hova teszem a másikat abban a pillanatban, amikor megvetem. Mert azt hiszem, itt találkozunk az igazi emberi megváltatlan testtel, hogy amikor nekem van igazam, akkor én magasabb polcon vagyok. Nincs olyan igazság, érdek vagy cél, ami nélkülözheti a szeretetet. Ez kell, hogy áthassa mindenek előtt az ember szívét, bármit tesz a hívő ember. Ugye ez nem érzelem főleg, hanem mi használ a másiknak, egy ügynek. Látni valakit vagy valamit úgy, ahogy Isten látja őt. Mert igazából ez a kérdés, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát ő az életet hozza. Abba a helyzetben, amiben vagyok, amilyen problémáim vannak, és én azt a mások felé bármilyen módon képviselem, az életet visz tovább, vagy egy igazságot. Fejbe akarunk verni valakit, vagy meg akarunk menteni. Ezt azért érdemes újra elgondolni, végig gondolni egy adott helyzetben. Aztán újra és újra fel kell fedeznünk egy alapigazságot, amit a Jakab 1.20-ban nagyon sokszor elmondjuk, hogy ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. És én úgy gondoltam, hogy ezt a mondatot át szabad fogalmaznunk anélkül, hogy túllépnénk a Biblia lapjain, mert az Istennek a üzenete összességében benne van, ezt a mondatot úgy is lefordíthatnánk, vagy átírhatnánk, a szeretet szolgálja az Isten igazságát. És utána Pál apostol elkezd egy intést, amit egy pozitív dologgal mond. Na hát én azért ezt felírtam magamnak, hogy amikor ezt írja, hogy eddig jól futottatok, annyi negatívum mellett talál valami jót, amit elmondjon Pál az ő szeretett gyülekezeteinek, és úgy rájöttem, hogy Hát ez nagyon nehezen megy nekem, meg úgy általában minden ilyen kritikus szemléletű embernek, hogy amikor valakiben valami negatívumot lát, vagy úgy gondolja, hogy nem helyes az eljárása, a tanítása, igei látása, hát nem az az első gondolat, hogy mit tudok benne megdicsérni. Az az első gondolat, hogy na ezt gyorsan ki kell igazítani, minél gyorsabban, minél hatékonyabban, és a legjobb, hogyha már a beszélgetés végén átállítottam a helyes irányba. És azt írtam föl magamnak, hogy vajon a nagy igazságérzetünk, tudatunk eljut-e bármilyen elismerésre a másikkal szembe. A házassággondozó szolgálatban benne voltam néhai feleségemmel, és ott a Pálegyi Feri bácsi tanította mindig ezt, és hát a férfiak rettenetes nagy bajban voltak, amikor az volt az első feladat, az első este, hogy írjál össze 4 jó tulajdonságot a feleségedről, ha egy rossz eszedbe is jut, és akkor mondták a testvérek, hogy hát én már az első jó tulajdonság után elakadtam, nem tudtam mit mondani. Tehát azt mondja, hogy ahhoz föl kell készülni lelkileg, testileg, hogy valakiről jót mondjunk. Olyan szomorú az, hogy inkább az jut eszünk be a másikról, hogy mi az, amit talán nem úgy tesz, ahogy nekünk kedvező vagy tetsző. És nem is biztos, hogy Isten szerint az nem jó vagy közömbös. Figyelmezteti őket, hogy a jelenlegi buzgóság nem is Istentől van, és az elismerés mellett kőkeményen elmondja a véleményét, és azokat a szavakat írtam föl, ami úgy tényleg jellemző Pál apostol, hogy nem kertel, nem köntörfalaz, és nem ködösít. Tehát egyik oldalról dicsér, és a következő pillanatban pedig megmondja a véleményét, és kéri, hogy ezt fogadják el. Ugye azt a példát hozza, hogy a kovász példáját, hogy egy kis rossz dolog tönkre teheti az egész jó dolgokat. Salamon azt mondja a Prédikátor 10.1-ben, egy döglött légytől büdös lesz, és megerjed a kenőcs készítő olaja. És ha vele nézünk egy bármilyen kis mennyiségű oldatba, ahhoz képest egy légynek a tömege, súlya milyen kicsi, és mégis azt mondja, ez a példa arra akar rávenni bennünket, hogy mennyire oda kell figyelnünk, mert a jó nem tudja eloltani a rosszat, vagy ha csak egy kis méreg van az ételben, az nem csak rossz ízű lesz, hanem mérgező is marad. És magyarul ez azt jelenti, hogy az egészen kicsi rossz a sok jót használhatatlanná teszi. Ebben a negatív helyzetben értek a galaták, és az a kérdés, hogy a mi életünkben milyen pici kis kovász vagy döglött légy fordul elő, amely tönkre teszi azt a életvitelt, azt a munkát, amiben talán éppen benne vagyunk. Itt érdekes, a 10. versben egy reménységét fejezi ki Pál apostol, és megmondom őszintén, arra gondoltam, hogy amikor ezt a mondatot leírta a 10. versben, hogy én bizalommal vagyok, irántotok az Úrban, ennél tovább nem tudott menni. Emberileg ő nem bízott bennük. Nem tudott bízni bennük, mert amit tettek, ahogy éltek, ahogy előre haladtak ebben a negatív tanításnak az elfogadásában, ő csak egyben tudott bízni, hogy az Isten meg tudja fordítani az ő szívüket. És azt gondolom, hogy ezt jó lenne a szívünkre venni. Még akkor is, hogyha nagyon jó készségünk van arra, hogy másokat meggyőzzünk, hogy csak az Isten tud másokat meggyőzni. És drága édesapámnak volt egy ilyen szemlélete, hogy azt mondta, hogy amikor eszembe jut, hogy valakinek valamit meg akarok mondani, ezt nagyon meggondolom. És nagyon sokat imádkozom, mielőtt ezt megteszem. És ez nekem azért jó volt és megerősítő, mert az ember nem így van fölépítve. Úgy van fölépítve, hogy én jobban tudom, és gyors segítség, ugye duplán ad, aki gyorsan ad, még ebben is úgy gondoljuk, hogy gyorsan kell cselekedni. De úgy tűnik, hogy az emberi lélek sokszor előtte megy, ahogy a kínai közmondás mondja, hogy hangosabban kiabál az, aki vagy, mint amit mondasz. Sokszor, ahogy mi mondjuk, azzal már lehet, hogy szegény hallgató már nem is tudja, hogy mit mond, mert már úgy érzi, hogy ketté van szelve. Lehet olyan mondatokat mondani, ugye, most nem akarom bántani a hölgyeket, ugye, de lehet úgy dicsérni, amikor azt mondja egy férj, hogy tudsz-e azért jót is főzni. De szörnyű. Dicséretnek szánta és közben kettészelte. Hát, amikor mi úgy gondoljuk, hogy valamiben igazunk van, és ezért nem mindegy, hogy hogyan mondunk meg dolgokat. És azt mondja Pál apostol, hogy ebben a helyzetben, amikor ő így imádkozik értük, csak a Isten tudja megváltoztatni az ő életüket, és ő ebben reménykedik. Itt viszont egy nagyon fontos figyelmeztetést mond a 10. versben, ott nem elmarasztalja őket, hogy miért vesztek be minden tanítást, hanem azt mondja, hogy aki megzavar titeket, el fogja venni a büntetését. És ez nem fenyegetés, hanem következmény. Itt megszólal Pál apostol, mint Istennek az írnoka, mint Istennek a nem prófétája, hanem tanítója, mert ezt tudomásul kell vennünk, hogy ezt nem lehet eltusolni, hogy aki megzavar embereket, annak komoly következménye van, és az Úr Jézus ugye ezt a gyerekekre mondja, de ezt lehet a hitbeli felnőtt és gyerekeknek a kiskorúságára is vonatkoztatni, amikor azt mondja, hogy valaki egy gyermeket megbotránkoztat, és a szó eredeti jelentése azt jelenti, hogy bűnre csábítani. Hogy annak jobb, hogyha inkább malomkövet kötnek a nyakába és a folyóvízbe dobják. Tehát azt látjuk, hogy minden tanítónak, igehirdetőnek, igemagyarázónak komoly a felhívás, hogy nem mondunk-e többet vagy kevesebbet, vagy mást, mint az ige. És ezt úgy látom, hogy nagyon keskeny sáv, könnyű letérni róla, és ez minden hívőre vonatkozik, aki bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, mert ő is egyfajta igei gondolkodást, látást elmond, ugye arról, amit ő megtapasztalt az ő Istennel ével való kapcsolatban. A 13. versben pedig újra visszatér Pál apostol, amivel kezdte ezt a fejezetet, a szabadság kérdésére, de itten nem ebben való megerősítésben, hanem inkább megpróbál egy kis figyelmeztetést tenni a gyülekezet elé. Ugye arról beszél, hogy nem lehet az, hogy amikor az Isten a szabadságra bennünket elhívott, akkor ez ürügy legyen a testnek arra, hogy bármit tegyünk. Én azt írtam föl magamnak, hogy nem jelent ez felhatalmazást a bűnre, vagy a kontroll nélküli életre. És valahol olvastam, de már nem találtam meg, hogy hol van az, hogyha valaki valamilyen módon el van nyomva egy oldalról, és úgy, mint egy lelki ember a törvény oldaláról meg van nyomorítva, és abból felszabadul, akkor könnyen a magyar közmondás szerint a ló egyik oldalára a másikra esik. Ugye, hogy a Monti gyülekezetében mondta az egyik testvér, hogy hát azért hívnak bennünket szabad evangéliumi gyülekezetnek, mert itt minden szabad. Persze nem így van, de valahol az emberek gondolkodásában ez azért benne van. Hanem azt mondja, hogy szeretetben szolgálni egymásnak. Az első kérdés nem az, hogy mi jó nekem, hanem mi jó és mi helyes a másiknak. Vagy ha így gondolkodunk erről, akkor a Máté evangélium a 20-28-ban azt olvassuk, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Nekünk ezek az igék nem ölőírások, hanem példaképek. Ő a mi vezetőnk. A Márk 8.34-ben, ha lerövidítem ezt a mondatot, így olvashatjuk, és megállja a helyét, mert közte egy mellékmondat van, ami nagyon fontos, de most csak azért nem olvasom, hogy érzékeljük, hogy ha a mondat eleje és a mondat vége az összetartozik, azt nyugodtan újra és újra szabad így olvasni, ha valaki én utánam akar jönni, kövessen engem. És ennek mi az első feltétele? Ha akar. Itt nincs törvény, itt nincs elvárás, és nincs bevasalása a törvénynek, csak az jöjjön utánam, aki úgy gondolja, hogy ezt ő végig szeretné csinálni. Az ő követése önkéntes és nem parancsa teszi. Az Úr Jézus elhívta a tanítványait. Van, aki igent mondott, voltak olyanok, például a gazdag ifjú, akit megkedvelt, és szerette volna, ha követi, mert azt mondta, add el minden vagyonodat, és járj, kövess engem. Ezt úgy mondom, hogy két ember 10 kezén megszámolhatja, akinek ilyet mondott az Úr Jézus. És mit mondott ez a, nem tudjuk, hogy mennyire szerencsétlen vagy nem szerencsétlen fiatalember, miután sok vagyona volt, megszomorodva elment. Nem tudjuk, hogy aztán az ő életében történt-e valami. Egy olyan reménysugár van számomra, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy aki egyszer az Úr Jézussal találkozott, ő úgy gondolja, hogy nem maradhatott teljesen ugyanaz az ember. Hát ebben reménykedek a gazdag ifjúban is, hogy talán hallott róla később, hallotta az Úr Jézus haláláról, feltámadásáról, és talán megfordult az ő élete is. De ugye itt ez a lényege a témánknak, hogy mit jelent törvény szerint élni, és Jézus Krisztus követésében élni. Valaki ezt írta a keresztény szabadságról, ugyanaz a törvény, amely bennünket körülvesz, kívül tart másokat, a korlátok, amely szabadságunkat szabályozzák, azt egyúttal biztosítják és védik. Nem a szabályozás, hanem a helyes szabályozás és a derűs engedelmesség teszi szabaddá az embert. Aztán, amikor tovább megy a 14. versben Pál apostol, akkor újra a törvény summáját írja le, és érdekes, az Úr Jézushoz hasonlóan válaszol a kérdésre, hogy mi a legfontosabb dolog a törvényben. Itt pedig egyel kevesebbet mond, mint az Úr Jézus. Ugye az Úr Jézus 2-t mond, az Isten iránti való szeretet, és az embertársaink iránti való szeretet. Itt pedig Pál apostol csak azt mondja, hogy az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Arra fókuszál, hogy mi a helyes az Isten szerint. Aztán a 15. versben pedig hát szomorúsággal, de leírja azt a kérdéskört, hogy hogy élnek a galaták, mert azt mondja, ha pedig egymást marjátok, fajátok, tehát akkor ezek szerint ez egy tény, hogy így élnek, és egy atyai intést ad a számukra, mert két táborra szakadt a gyülekezet mindenhol, az egyik a törvényeskedők, a másik pedig, akik csak az evangéliumot szerették volna elfogadni. És azt mondja a Pál apostol, hogy ha egy bizonyos időn belül nem tudnak egyességre térni, és főleg a tiszta ige látására, akkor rövidesen egymás bizalmát, szeretetét és a közösséget fogja elveszíteni a gyülekezet. És van egy megjegyzésem, amit nem tudtam igazából feloldani magamban, hogy nem adott megoldást Pál apostol erre a problémára. Mi lesz, hogyha nem tudnak megegyezni? Mi lesz akkor, hogyha a törvényeskedők kitartanak az ő álláspontjuk mellett? Mi lesz a gyülekezettel? Miután több gyülekezetnek a szakadásában vagy eljövetelében részt vettem, amért nem tudtunk, hogy így mondjam, megegyezni, én nagyon érzékelem azt, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni. Ugye az a magyarázatom akadt saját magam számára, hogy talán abban reménykedik Pál apostol, hogy ha ezt a rengeteg tanítást, amit ő elővezetett ezeknek a testvéreknek, ezt megértik és tudomásul veszik. De ha nem, akkor nem tudom, hogy mi fog történni, és erre nem adott megoldást Pál apostol. Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy tanítók nélkül is hajlamosak vagyunk a törvényeskedésre. Én legalábbis ezt vettem észre. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ha én tettem valamit Isten országában, kimondatlanul vagy megberegetem a vállamat, vagy elvárom, hogy hát Isten ezért megáldjon. És ettől a gondolkodástól, ettől a törvényeskedő gondolkodástól kell megszabadulni az embernek. Magyarul nem kell hozzá tanítás, hogy az ember ennek a csapdájába beleessen. Arra is felhívja a figyelmet ez a levél, hogy milyen nagy felelőssége van a tanítóknak, de a testvéreknek is azért, hogy örködjenek az ige hű tanítása fölött, a helyes tanítás felett, és azt kívánom magunknak, mint gyülekezetnek, és mindenki, aki vendég itt és a saját gyülekezetében, hogy ebben legyünk egymásnak és a gyülekezetünk segítségére. Amen.